Jó estét kívánok! Beszéltünk arról, hogy ugye úgy tűnik, mint az égető kérdés, a kárpotlásnak a kérdése, hogy mit mond a zsidó jog, a halaká, a zsidóság az egész kárpotlás kérdéshez. Helyes, nem helyes, mikor, kinek, menni, és annyi minden hangzik el, hogy érdemes tisztázni itt a fogalmakat. Természetesen, amiről mi beszélünk most, az az a kárpotlás, amit a halakoszt túlélők, vagy az ő örökösei kérhetnek és kaphatnak. Elsősorban Németországtól, azon mondom elsősorban, mert ott tényleg komoly összegről van szó, és utána, ami közeled térben ide, azt mondja, magyar kormány Magyarországtól. Ugye a halakosztot nem kell bemutatni, annak a borzalmait se, 6 millió zsidó pusztult el, csak azért, mert zsidó volt, ezen belül Magyarországról, magyar állampolgárként 600 ezer zsidó, férfi, nő és gyerek. Egyetlen bűnük az volt, hogy a származásuk nem volt rendben. Azt jelenti, még az se volt probléma, hogy ők így gondoltak, vagy másképpen gondoltak, erről a kérdésről, arról a kérdésről, a politikáról, semmi. Akármit gondolt az ember, a származás volt itt a meghatározó. Most erről az egész kárpotlás kérdésről először szeretnék egy kicsit beszélni a németországi kárpotlásról, és utána jövünk a magyar országi kárpotláshoz. A németországi kárpotlás az egy Izrael állam történetében egy nagyon-nagyon-nagyon botrányos fejezet. Képzelünk el, hogy az elején, amikor Izrael állam megalakult 1948-ban, akkor Németország az Németország, az igazság az, hogy szó szerint Németország nem is létezett 1948-ban, ugye? Mert akkor még a fel volt darabolva amerikaiak, a megszállók között. Mindenképpen utána létrejött Németország, sőt, két Németország is létrejött, Nugat is, Kelet is. Képzelem, az izraeli útlevelben azt szerepel, ugye van egy ilyen szokás, hogy szöveg, ezek az útlevelben bárhova lehet utazni, kivéve Németországba. És az ember akart elutazni Németországba, akkor be kellett menni a belügyminisztériumba, és kérni, hogy húzzák ki, hogy tudjon elutazni Németországba. Jó, hát nem lehet csodálkozni ezen, hát 6 millió zsidó után ez még akar is az ember azt mondja, nem... Ha az ember azt mondja, hogy nem logikus, de mindenképpen érzelmi szinten az elkerülhetetlen. Igen, ám, ami történt az, és kimondottan hideg ésszel történt az, hogy alakulás után Izrael elég nehéz gazdasági helyzetben volt, és nagyon-nagyon nem volt valuta. És erre mindenféleket próbáltak így, úgy, de nem sikerült. És közben mindig a háttérben az volt, hogy a németországi kérdés. Erre kitaláltak, hogy és először kitaláltak az, hogy mégis kellene Németországgal tárgyalni. Miről? És hogy valami kárpotlást fizessenek. De miután fizessenek kárpotlást, azután, hogy a rengeteg zsidó vagyont, amit államosították, amit elvették, azt jelenti, nem arról volt szó, hogy adjanak valamit a sajátukból, hanem adjanak Izrael államnak az, ami a zsidóké volt, és ők ezt elvették. Ez volt a legfontosabb. És az, amit ők dolgoztak, kényszermunka, fizessék ki ezt az egészet. Most ugye volt a közösségi vagyon, a zsinagógák, iskolák és minden, és utána volt a rengeteg magánemberi vagyon, és ez mind maradt Németország kezében. Természetesen Németország itt a jogutadról van szó, és erről kezdtek tárgyalni. Most az egész kezdődött 1941-ben, a dátumokat először. 48-ban létrejött Izrael, 49-ben létrejött a két Németország, és február 1950-ben már az Izrael állam kormány úgy döntett, hogy felvesznek a kapcsolatot Németországgal a magánember, az élő, halakoszt túlélők magánembereknek a kárpotlás ügyében, és 1950-ben szeptemberben kezdtek beszélni ilyen általános kárpotlás, azt jelenti a közösség és a maga, és a örökös nélküli vagyon kérdésben, és először a kormány leszavazta, de a végén az Izrael állam kormány leszavazta, december 50-ben leszavazta, január 51-ben megint leszavaz, azt mondta, mi nem tudunk tárgyalni Németországgal. Mi tárgyalni fogunk az amerikaiakkal, a britekkel, a megszállókkal fogunk tárgyalni, és ők közvetítsék. Ők azt mondták, mi nem tudunk, ez egy létező ország, mi nem tudunk már őket rájuk kényszeríteni bár mit, és erre Ben Gurion a végén azt mondta, ugye a kormányfő, miniszterelnök azt mondta, igen, kell tárgyalni velük. Titokban április 51-ben találkoztak a német kancellárral, Eden Adenauerral. Ez egy titkos találkozó volt, nem annyira német oldalról, mint az Izrael állam oldaláról, és abban maradtak, hogy a Németország Adenauer be fogja jelenteni, hogy elismeri a bűnöket, és szeretne kárpotolni, akkor erre lesz lehetőség Izrael állam oldaláról is.
Hol találkoztak?
Nem tudom, mindegy.
Csak azt mondta, hogy 51 áprilisában.
Találkoztak. Erre szeptember 51-ben Adenauer a Bundestagba elmondta mindezt, hogy ő szeretne kárpotolni, és erre rá Izrael állam elindult. Most ez egy másik kérdés, hogy tényleg ki képviseli azokat a zsidókat, akik már nem élnek. Örökös nélküli zsidó az magától értett Izrael állam képviseli. Azt még lehet mondani, Izrael állam valamilyen szinten mégis a zsidó állam. De erre rá még voltak más szervezetek, akik például a cionista világszövetség azt mondta, hogy valójában ő képviseli az összes zsidót. Mindenféle szervezet. Ebben nem értek egyet, mert nincs egy szervezet ma, aki képviseli az összes zsidót. A világ zsidó kongresszus az 20 emberből áll, nem több. És ők összeültek, és eldöntöttek, hogy ők képviselnek mindenkit. Valójában ma már, hogy tényleg megalakult a zsidó élet több országban, ma már Izrael állam sem képviseli az összes zsidót, az élő zsidót semmiképpen, de valamilyen szinten az örökös nélküli zsidót, ők abban az időben úgy éreztek, hogy ők képviselhetnek, és a legfontosabb érvük az volt, hogy hány százezer halakoszt túlélőt fogadták ők be, és ez rengeteg, rengeteg pénzbe keres. Erre kértek egy kértek kárpotlást. 1952-ben, január 6-án a Knesset, az Izrael állam parlamente megtárgyalta ezt a témát, 3 napon keresztül, hogy az Izrael kormánynak fel van hatalmazva a tárgyalásra, és 61, ugye össze 120 tagból áll, 61-en szavaztak mellette, 50-en szavaztak ellene, 6-an tartózkodtak, és 3-an nem jelentek meg a tárgyalásra. Szerintem elég szűkön ment át. Ugye a politika az politika. Miután Ben Gurion látta, hogy lesz többség, mert azt mondta, jó, akkor a koalíciónak, a holokauszt túlélőknek ő nem írja elő, hogy kell szavazni. Először megszámolta, hogy meg lesz a többség, ha ezek ellene fognak szavazni. És akkor látta, hogy igen, azt mondta, jó, akkor szabad a döntés, ők lelkiismerettek alapján döntsék el. Ugye, mert nem mindenki holokauszt túlélő volt az izraeli Knessetben, rengetegen voltak Amerikában, rengetegen voltak helyi izraeli, szóval voltak holokauszt túlélők, de nem mindenki, és azt mondta, jó, akkor ők szavazhatnak, ahogy akarnak. Akkor most. Ami itt fontos, ne, ugye előbb mondtam el, hogy mit történt a Knesszeben, de előtte egy nagy tüntetés volt Jeruzsálembe, és ennek egyik nagy vezérje volt Menachem Begin, aki később volt Izrael elnöke, és nagyon élesen bírálta Ben-Guriont és a kormányt, hogy bűntársak lesznek a náciknak. Azt mondta, később azt mondta, akkor elhangzott olyan is, hogy Ben-Gurion fasiszta, azért mert képes leülni a németekkel tárgyalni. Az egy olyan ez a pár hónap Izraelbe az olyan indulatos volt, mellette, ellene, ugye el lehet képzelni, most 6 év, 7 év, hogy vége lett a holokausztnak, és most Németországgal tárgyalunk, hogy szóval ez...
70 éve.
Nem.
Tessék?
Akkor 7 év.
7-es év volt. 7 év a holokauszt után volt, és tárgyaltak Németországon. Mik voltak az érvek és ellenérvek, hogy részletesen erről nem egy könyv írodott. Ben-Gurion azzal kezdte, hogy ez egy más Németország. Ezekkel lehet tárgyalni. Ő jogutott, de ez nem ugyanaz. És ők nem a bűnösök, hanem elődjék a bűnösök. A másik utána azt mondta, más egy nép és más egy ország. Németország létrejött Európa közepén, létező, nem lehet őket figyelmen kívül hagyni. Utána azt mondta, gyakorlatilag figyelj, szükség van erre a pénzre. Ha azt akarunk, hogy mi itt Izraelben tudjunk élni, akkor erre szükség van pénz. Annan jön a pénz, akkor annan jön a pénz. Különböző ilyen érvek, és utána azt is mondta, hogy figyelj, mi a saját pénzüket kérünk vissza. Az ellenzék, most beszélek most a parlamenti ellenzék, volt a szélső bal, a kommunisták és szocialisták az izraeli parlamentben, azt mondtak, hogy ez kimondatlan a mártíroknak a gyalázata, stb. Ilyesmit mondtak. Ben-Gurion érdekes mondása volt, azt mondta, sárga csillag az egy kitüntetés. A kárpotlás az egy örökös szégyen. Azt mondja, nem lehet ezt eladni. Nem lehet eladni. Itt például van itt egy kép, ami egy nagy tüntetésen volt. Azt mondta, a méltóságunkat pénzért nem fogunk eladni. És pénzért nem fogunk megbocsátani senkinek. Most ez volt egy nagy tüntetés, azt hiszem, hogy 15 000 ember. Most ami 1952-ben ez nagyon-nagyon sok, és aztán indult ez a Knesset felé. Hiába volt az rendőr és minden, sikerült nagyon közel jutni, köveket dobáltak be a Knessetbe, miközben a Knesset szavazat, jöttek be a kövek, ablakokat betörtek. Szóval ez nagyon-nagyon-nagyon súlyos volt. Később Ben-Gurion ki lett tiltva a Knessetből több hónapra, mert ez így nem lehet. Van egy kormány, nem lehet így megtámadni a Knessetet. Egyet érted, vagy nem, demokráciában nem lehet megtámadni a Knessetet. De végén mégis a parlament megszavazta, és 1952. márciusban kezdődött a tárgyalás. 6 hónap után Luxemburgban aláírtak a kárpotlási megállapodás. Adenauer volt a német oldalról, és izraeli oldalról volt a külügyminiszter Moshe Sharet, és abban maradtak, hogy Németország törvénybe fogja iktatni a holokauszt áldozatoknak a kárpotlását, és összesen 10-valahány év alatt az volt a vége, 3 milliárd márkat fizetett Németország Izrael államnak. Ez ennek egy nagy része volt a holokauszt túlélőknek a befogadása, a gazdaságnak a fellendülése, és sok minden más, de a végösszegből, ami összeállt, azt mondták, hogy 2/3 vállal Nyugat-Németország, és 1/3 maradt Kelet-Németország. Az is Németország. Természetesen a kommunistaknak nem kell fizetni kárpotlást, és ezért azt mondtuk, nincs semmi, akkor maradt a szűdőben, és amikor újra egyesült Németország, erre azt mondták, akkor most várjál, most már fizetni kell az utolsó harmat, de közben már Izrael már 20 évvel ezelőtt aláírt egy olyan, hogy ő további kárpotlást nem kér Németországtól, és a végén a németek mégis 5000 márkat mindenkiért, és még plusz egy nyugdíj kiegészítés, azt még vállalta pluszban. Mondom, ez kárpotlás, utána ebből indult egy ilyen gazdasági kapcsolat, és utána ebből lett egy teljes diplomácia kapcsolat. Ez tömören a legfontosabb adatok itt. Én azt mondom, amit fizettek 3 milliárd márkát, az 60-valahányig, azt hiszem 64-ig ki is fizették. Vállalták, és ki is fizették. Pontosabban 65-ig. 1953 és 65-ig ez idő között 3 milliárd márkát kifizették. Most a vita vallási oldalon és nem vallási oldalon is, hogy ugye eddig a politikai és a népi vitáról beszéltem, ugyanígy a rabbi között is fajta a vita. Például, volt egy beszéd Soloveitchik rabbi. Soloveitchik rabbi, ő az Egyesült Államoknak a modern ortodoxiának a legnagyobb vezetője volt haláláig, pár évvel meghalt. Ő azt mondta, hogy a nácik azok az Amaléknak a leszármazottjai szellemileg. Ugye Amalék az, akiről szól a Biblia, első, aki megtámadta a zsidó népet. Isten azt mondta, ki kell írtani őket. Amaléknak a leszármazottjai, ki van zárva, ezekkel tudjunk mi tárgyalni. Azt mondja, ha a rabik döntetik volna a kérdés fölött, akkor a rabik azt mondtak volna, hogy a harégve álljával. Azt mondja, ez olyan súlyos szinten, mint maga a gyilkosság. A gyilkosság azt mondjuk, akármilyen körülmények között nem szabad senkit meggyilkolni, ugyanitt semmi körülmények között nem szabad Németországot tárgyai, mert ezzel, mint a jóvá hagytunk volna a 6 millió zsidónak a kivégzése. És azt jelenti, hogy bűntársak lettünk ennek. Ez a legszélsős, azt hiszem, ez a legszélsőséges nyilatkozat volt a témában. Itt van például egy másik rabja, a Petah Tikvai főrabi, Katz rabi, azt mondja, először ki nem tudja, az első világháború után Németország nem fizette ki azt, amit a vállalat így fogja fizetni. Tehát mi meg fogunk állapodni velük, és utána nem fognak kifizetni, és közben jó PR lett ez nekik, utána fizetni nem fognak, akkor azt mondja, ez már eleve nem lenne helyes. De azt mondta, hogy figyel, minden pénz, ami onnan jön, abban van zsidó vér, és ilyen pénz nem szabad elfogadni. Különböző ilyen érveket hozott fel. Van egy másik rabbi, Rabbi Heskel Szárna, azt mondja, ez egy bizonyos szempontból egy bosszúállás. Ez egy bizonyos szempontból egy bosszúállás, hogy nézd csak meg, most tárgyaló partnerek vagyunk, és nekik nem csak el kell ismerni szavakban, hogy vétkeztek, hanem fizetni is kell. Igaz, hogy nem arról van szó, hogy elég vagy nem elég, de mindenképpen itt egy bizonyos igazságszolgálat megtörténik ezzel, hogy nem csak szavakban elismertek, hanem tényleg nagy áldozat, 3 milliárd márk, az mégis egy áldozat az oldalukról, és kinek kellett ezt az áldozatot bemutatni, azoknak a túlélőknek, akik majdnem elégettek. Auschwitzban azt mondja, hogy nem látta ebbe a, hogy nem lenne helyes. Most ez volt a nagy kárpotlás. Érdekes módon, hogy létrejött az a szervezet, ami ezt kézbe tartja, és ennek a szervezetnek a neve az Conference on Jewish Material Claims Against Germany. Mert a hangsúly az volt, hogy itt nem a morális követelésnek a kárpotlása, hanem a konkrét anyagi kárpotlás. Ami azt jelenti, itt nem a 6 millió zsidónak a kárpotlásáról volt szó, hanem annak a kárpotlásának, ami a közösségi vagyon, magánemberek vagyona és kényszermunka. És a szenvedés. Németország soha nem fizetett, vagy lehet, hogy akart fizetni mindenképpen a zsidó nép, soha nem kapott és nem fogadott el kárpotlás a 6 millió zsidónak a meggyilkolása után. Hanem a jogos pénzügyi követelések, azt jelenti material claims, azt jelenti az anyagi kárpotlásról volt itt szó. Több rabbi felidézte azt, amit Eliahu proféta mond Ahab királynak egy királyok 21:19. Ha rotzachto vagam jorasto, te gyilkoltál is, és te vagy az örökös is. Mi azt jelenti, olyan pénzről van szó, ami nem a tied. Hogy került ez a te kezedben? Mert te megöltel az összes zsidótat a környéken. Akkor most nekünk nem lenne morális visszakérni azt a pénzt, hanem az lenne a helyes, hogy nálad maradjon az a pénz, akik meghaltak, az a pénz ott maradjon. Szerintem mi nem kaptunk német pénzt, hanem azt mondanak, zsidó pénzt kaptunk mi vissza. Csak a most miért nem fogadjunk el ezt a pénzt. Most itt egy érdekes levél van, ez már 1958-ban volt. Valaki írt a Lubavitchi Rebének, hogy most magánkárpotlás, ugye az úgynevezett Wiedergutmachung, magánkárpotlás fogadjan el a Németországtól, vagy nem. Ez a Wiedergutmachung valahol az 50-es évek elején elindult, és ez úgy volt, hogy egy havi
járadék
van. És azt kérdezi a Rebétől, hogy helyes vagy nem helyes. Erre azt mondja a Rebe, figyelj, a magánember kárpotlása a mostani helyzet teljesen más, mint az, ami volt idővel ezelőtt a nagy vita. Hogy fogadjuk el, vagy nem fogadjuk el. Miért? Először már több év és nagy nyilvánosság előtt Izrael állam már elfogadta. most egy magánember el fogja fogadni, vagy nem, nem fog változtatni ezen a nagy képen. Ugye már túl vagyunk, az Izrael állam már rég kapja nyilvánosan, nagy nyilvánosság előtt, akkor itt nem erről van szó. Arról van szó, hogy magánember, akiről senki nem tud, senkiről nem lesz beszámolva itt hivatalosan. Szóval nem arról van szó a titok, senki nem figyel erre, hogy egy magánember mit csinál. Ez ennek a látszat nem fog változni, hogy ez magánember fogadja, vagy nem fogadja. Most az illető, ez egyébként egy nő volt, azt írja a rebbének, hogy a halakában ez úgy van írva, hogy ha valaki lop, akkor elvileg járna érte büntetés a lopásért. Az van írva, ha visszaadja a lopott holmit, lopott összeget, akkor ezzel jóvá teszi a lopás. Azt mondja, hogy helyreállítja a helyzet. Azt mondja, hú, akkor ezek szerint én elfogadom Németországtól a pénzt, ezért mi én segítem nekik jóvá tenni. És segítsek én neki jóvá tenni? Én azt mondja, hogy igen, ám, de elfelejtetted, de halacha, a Tóra előírja, hogy próbáljunk elérni az a pénzt, visszakerüljön az eredeti a helyére. Azt jelenti, ez nem úgy, ha ő véletlenül sikerül neki visszaadni, akkor már nem lehet őt megbüntetni. A Tóra azt mondja, azzal kell helyreállítani a kárt, nem egy büntetés, hanem azzal visszaadni, visszatenni a pénzt. Azt jelenti, amikor te pénzed visszakéred, ezzel teljesíted a Tóranak a kérése, hogy egy lopott dolgot kerüljön vissza az eredeti tulajdonoshoz. És azt mondja Rebbe neki tovább. Ha nem fogadod el a pénzt, akkor most ezzel erősítettél valami pozitív intézményt, erősítettél valami jó intézményt, dolgot, irányzatot. Ha nem fogadod el, marad német kaszában kézzelve, nem történik semmit. Azt mondja, én nem mondtam neked, mit kell csinálni ezzel a pénz. Azt mondja, fogad el minél többet. Ami csak jár neked, azt fogadj el, mert ez a tiéd. Ha úgy érzed, nem akarod használni, egy iskolának lehet odaadni, egy zsinagógának, egy könyvet lehet ezzel kiadni. És akkor legalább csinálta valami jót. Azzal, hogy te tiltakoztál, én nem fogadom el azt a pénzt, ami jár nekem, ezzel mit értél el? Azt mondja, vannak sokszor az ember kicsit elveszíti magát, ezt már én mondom, hogy ilyen szimbolikus dolgokban, és elfelejti a lényeget. Most szimbolikus, én nem fogadtam el, mert én nem bocsáltam meg nekik, és ezzel mi történt? Ha én elfogadom, és csinálok ezzel a pénzzel valamit, akkor legalább jó dolgot csináltam ezzel. És azt mondja neki, azt mondja, követel tőlük minél többet, mert ez mind jár neked. Most én direkt mag felhívtam az apámat, és kérdeztem tőle, ugye, ahol én felnőttem, ahol születtem és felnőttem, ott Williamsburgban, ott Brooklynban, ott mindenki, három vagy négy ember kivételével, mindenki a magyarországi, a magyar zsidó halakhoz túlélő, és annak a gyereké. És akár kérdeztem az apámat, mond, lehet-e azt mondani, hogy a 80%-a elfogadta a magánkárpotlást? Azt mondja, 80%, 95%. Azt mondja, de, azt mondja, ha ma lenne a kárpotlás, nem biztos, hogy így lenne, de akkor olyan szegények voltunk, és tényleg nem volt semmink. Ugye egy élet elpusztult előttünk, és utána még nem lett semmit, és erre minden pénzre szükség volt, és ezért akár hogy gondolt azt, hogy szükség volt erre a pénzre. Még egy érdekes dolgot mondott, hogy még az egész nagy kárpotlás előtt azok a zsidók, akik Németországon keresztül mentek, akkor a németek próbáltak megállapodni velük. Például a nagyapámnak, ő is a feleséges 10 gyereke, 12 túlélő, kaptak, azt mondja az apám, ha jól emlékszem, $150, és erre aláírtak, hogy soha semmi követelésük nincs. Azt mondja az apám, de ne érts félre, ez a $150, ez nem volt 30 ezer forint. $150, azt mondja, úgy kell elképzelni, hogy kaptunk volna $10,000. Azt mondja, úgy kell elképzelni, hogy $30 egy hónapon keresztül tudtunk élni. És kaptunk 150. Azt mondja, ezzel a pénzzel még eljöttünk még Amerikában, és még volt belőle egy kicsit a kezdeti időben. Azt mondja, abban az időben ez nagyon nagy pénz volt, és nagyon jól jártunk, hogy megkaptunk. Mindenképpen, ha azt mondja, döntő többsége ezt elfogadta. Most. Még egyszer erre kitérni. Ez a kárpotlás nem volt az elpusztultakért, hanem ez az volt a pénz, ami ott elvették, illetve a kényszer munka és személyes szenvedés, amit okoztak, és ezt ők kifizették. A Biblia azt mondja 4 Mózes 35:31. Ne fogadjátok el váltságdíjat a gyilkos lelkéért, aki el van ítélve halálra, hanem ölessék meg. Mi azt jelenti, a gyilkosság esetében nincs kártérítés. Még akkor is, ha nem lehet megbüntetni a gyilkos valami miatt, de kártérítés nincs. Szerinti egy morális vétség vétekért nincs kártotlás. Nincs anyagi kártotlás. Anyagi kártotlás van, amikor anyagi kár van. Ez nagyon fontos. De az anyagi kár is azt ki kell fizetni. Mert megtörtént, ki kell fizetni. Most. Térjünk vissza egy kicsit. Igazság, tényleg itt nagyon tömören kell itt venni, mert mindenről lehet órákon keresztül még beszélni. Most Magyarország kapcsán. Ugye először az, ugye valaki azt mondja, 70 év a halakoszt után is kérnek kárpotlást. A 70 évvel eleve 50 évet le kell vonni. Az 50 év az nem létezik, mert abban az 50 évben nem volt kárpotlás. Magyarország kért a németöktől kárpotlást, de nem adta oda a zsidóknak. És természetesen ő nem vállalt semmit, mert a kommunisták soha nem hibások. Jogútot, ők csak abban az nem volt jogútot, amikor jól jártak. Amikor nem jártak jól, akkor nem voltak jogútotok, és nem vállaltak fel semmit. Szóval ezért az egész magyar kárpotlás eleve 1990-ben kezdődik. Az összesen 20 év. Összesen 20 éven, vagyis próbáljunk most időben, a háborúnak vége lett 45-ben, mondjuk akkor 65-ben tartunk most. Ezeként 65-ben tartunk, összesen 20 év. Most. Úgy az egész mostani beszélgetés, az egész mostani vita, ugye mire tört ki, a Chicagóban állítólag 95 halakoszt túlélő vagy örökösei beadtak egy követelést a MÁV ellen, akik elszállítottak őket, és családjukat, stb. És kértek valami
900 millió.
Valami 180 milliárd forint, nem tudom én. Mindegy. Szóval sok-sok milliárd forintot kértek. És erre itt kitört a botrány, hogy milyen dolog ez, milyen joggal, és mit tudom én, milyen dolog ez. Erre érdekes módon még zsidóktól is kezdtem hallani mindenféle dolgok. Ezek magánemberek, azok nem mi voltunk, vagy ilyesmi. Erre én azt mondtam, hogy elnézés. Elnézés. Egy dolog, amit nagyon fontos itt megérteni. Mindenki egyetért abban, ha egy embert gyilkolnak meg, akkor ez borzasztó dolog. Hú, a törvény van, és végre kell hajtani a törvényt, és büntetés, és minden, ami van. Képzelünk el, ha 3 embert ne ölnek meg, egy szülő és két gyerek, vagy két szülő és egy gyerek, akkor ez egy tragédia. Összes napilap, első oldal és még belső 3 oldalon keresztül képek is beszámolok, milyen emberek voltak. Ha 10 ember, az már borzasztó. Ha már 600 ezer, az már politikai kérdés. De valahogy egy ember ez nagy tragédia, 3 ember ez még nagyobb tragédia, 10 ez már egy hihetetlen nagy tragédia, ha már 600 ezer, már nem tragédia, ez már politikai kérdés. Ez 600 ezer magánember tölték meg. Azt jelenti, úgy kell számolni, hogy mint a minden egyes ember, ez nem egy 600 ember, hanem minden egyes ember, ezek emberek voltak, és éltek, és akaratuk volt, és minden létező ember. És nem az volt a probléma, hogy vitába szálltak valakivel, és a másik ember erőszakos volt. Nem is szálltak vitában senkivel. Ezért 600 ezer embert, akit megöltek, és azok, akik sikerült túlélni, soha, én szerintem soha nincs olyan, hogy mint zsidó, én azt fogom mondani, hú, ez már ez gusztustalan. Gusztustalan az, aki tette. Nem gusztustalan az, aki szenved, mert nincs meg a családja, vagy mert beteg, vagy ez, vagy az. Ő soha nem gusztustalan. Nem értesz egyet ezzel az összeggel, döntsön a bíróság. Vagy a másik oldalon, hogy figyelembe kell venni a költségvetésnek a nagyságát, és ezzel szemben kell mérni a kárpotlás. Ugye nagyon logikus. Ha a költségvetés annyi és annyi milliárd, hogy lehet kérni annyi és annyi? Akkor fordítsuk le talán ezt a másik oldalra. Magyarországnak van 10 millió embere, és ebből 600 ezeret elpusztították. És ez arányos? Ez a ember költségvetéséből adódott ez a 600 ezer? Miért, amikor arról van szó a kárpotlásnál, azt mondjuk, vegyünk ezt figyelembe. És mi a bűnnel figyelembe vették? Csak azokat ölték meg, akinek arányosan sikerült valahogy nagyságot megállapítani. Tehát ebből a szemben én soha mondom, reális, vagy nem reális, erre van a bíróság. Én nem mondom igaz, vagy menni jár, erre áll a bíróság, de azt sem, soha nem fogom elfogadni, hogy mivel ez 600 ezer és nem 2, akkor ez már politikai kérdés. Az igaz, hogy szerintem a elpusztult zsidókért nincs kárpotlás. Ezt a Tóra mondja, hogy nincs. Morális vétegért nincs kárpotlás. A kárpotlásban azoknak, akik túléltek, a szenvedés. A szenvedés az is pénz. Az, amit elvettek tőlük, az igen. Amit kényszermunka, az igen. Amit meggyilkoltak, az túlmegy ezen. Az túlmegy a kárpotlási fogalomnál. Most az elképzelhető, hogy a bíróság azt fogja mondani, hogy tényleg nem egyszerre legyen kivizetve, hanem 10 év alatt, ha 20 év alatt, 30 év alatt, ez mind lehetséges, mert a bíróságnak nem csak a vétket fogja figyelembe venni, hanem a reális lehetőség. Az teljesen rendben van, mert ez a bíróságnak a feladata. De azt mondani, hogy nincs jog az embernek követelni, azt nem fogadom el. Másik kérdés, hogy a MÁVA hibás, vagy a magyar kormány, ezek már mind részletkérdés, de maga az a tény, hogy gusztustalan, vagy mit tudom én, holokoszbiznisz. Nagyon szép szót találta ki, holokoszbiznisz. Szóval megölni és mindenféle kényszer keresztül vinni embereket, az valahogy, arra nincs egy külön szó, de arra, amikor az ember kér kárpotlás, akkor holokoszbiznisz. Hát elnézést, az, aki túlélte ezt, az soha nem kérte, ezt nem akarta, és nincs az a pénz a világon, ami miatt azt fogja mondani, hogy jó, nagyon jó, hogy ez történt velem, legalább megkaptam ezt a pénzt. Ő nem, ezt nem akarta. De ha már megtörtént, fizess ki a kárt, amit történt vele. Erről van szó. Ezért örökké lehet pereskedni? Ez másik dolog volt. Örökké lehet pereskedni? Nem elég volt ez a dolog?
Nem.
Erre azt mondom én, nem kell kitalálni itt a válasz erre. Mit mond a törvénykönyv? A törvénykönyv azt mondja, hogy van egy olyan gyilkosság, ami valamikor elévül. Hogy egy ember gyilkossága nem évül el. És akkor 600 az ember gyilkossága valamikor elévül?
A háborús bűnök nem évül.
És a háborús bűnök egyébként. Ezért mondom, nem lehet itt szép szavakat mondani. Ez egy jogi kérdés. Ha tud érvelni a joggal, miért nem, mert nem a MÁVA hibás, hanem a más a hibás, tessék, ez egy jogi válasz. De maga azt mondja, hogy milyen joggal tették ezt meg, elnézést, milyen joggal tették ezt meg velük. Én nem mondom, Magyarországon ma tényleg, ez már nem csak szóval akár a jobb oldali újság, akár a bal oldali újság, mind ketten itt nagyon rosszul veszik az egész kárpotlási dolgot. És én megértem, hogy az a zsidó, aki itt él, valamikor rosszul érzi magát, mert a szomszédja lenézi őt. Ez lehetséges, de ez nem jelenti az, hogy nem morális. Valamikor az ember azt mondja, hogy én nem mondom arról, ami jár nekem, mert így jobban járak. Mert ez kényelmesebb nekem. Nem az, ami nem jár nekem, hanem ez így kényelmesebb nekem, így jobb nekem. Szóval taktika is valamikor. Valamikor azt mondja az ember, nem csak az a lényeg, hogy kinek van igaza, hanem ki az okos. És lehet, hogy most én épp nem ezt fogok kérni. De ez senkinek nincs joga követelni tőle. Legyél okos, és mondjál le elnézést. Ami jár nekem, azt senki nem mondja nekem, mikor kell lemondani. Ha én kedvem van lemondani róla, hajrá! De senkinek nincs joga követelni tőle, majd mondjak le róla. Nem? Ebbe igazad van. Én szerintem, hogy ha az ő követelésük arra alapszik, hogy a MÁV okozta és segítette a 600 ezer magyar zsidótnak az elpusztítását, akkor én nem mondom, hogy akkor nem járna annyi pénz, én azt mondom, hogy akkor százszor annyi járna, sőt, túllépje ezt a határt, amikor pénzzel lesz lehet fizetni. Vagyis ez nem pénze. Ami kárt okozta, azt lehet követelni, szenvedést azt is lehet követelni, vagyis én nem mondom, hogy az amerikai bíróság ez alapján dönt, sőt, az is igaz, hogy a magyar állam is fizetett kárpotlás elpusztított hozzátartozók után, azt hiszem 30 ezer forint, az ilyesmi, minden elpusztult rokon után, ami egyben nevetséges és abszurd, de mindenképpen én azon nem értek egyet. Elpusztult, ez nem lehet, azt nem lehet kifejezni. Azt lehet úgy mondani, hogy a magyar állam, vagy akármilyen állam, aki ezt épp elpusztított annyi zsidót, szeretne hazajárulni. Ugye, mert lényegében mi áll a további dolog mögött? A további dolog mögött az, hogy családok elpusztultak, és maradtak emberek egyedül, és tényleg olyan helyzetbe kerültek, hogy kell őket segíteni. Most miért mentek emberek 30 ezer forintért? Nem az vagyonért, mert annyi hiány, mert ez is egy hiányos pénz volt, amivel valamit lehet tenni. És nagyon sok esetben azért olyan a helyzet, mert azon minden halakasznak a követő, ami azt jelenti, bizonyos szemben azt is lehet mondani, hogy az a kárpotlás is helyes volt, mert hiába úgy volt az megfogalmazva a rokonok után, de valójában ez egy hazajárulás volt a halakasz túlélőknek. Ami így meg elfogadható. Itt egy az egybe azt mondja, hogy ilyen morális bűnet annyi is kell fizetni, az nem. Az valahogy nem fér bele az én nézetében. Helyes. Igen, a Köves Loma írta ezt a cikket, ami megjelent a Magyar Hírlapban. És abban kitér, szombati számban azt hiszem. De rajta van a zsidó kommandat, és lehet ezt olvasni. És arra kitér, hogy kollektív büntetés nincs, kollektív felelősség sincs. Vagyis nem lehet egy népet felelősségre vonni azért, mert különböző emberek ezt tették. Igen ám, de más a magánemberek, és más az állam. Az állam az ugyanaz az állam. Vagy jó út, vagy mindegy. Ugyanaz az állam. Azt jelenti, hogy nem az apa bűnét kérem a fiától, hanem én kérek tőle, még tőle. Tőle az államtól. A magánembereket például, ha én megtudom, hogy ki volt az, aki név szerint bevitt engem, engem én hál' Istennek nem, de nagyapámat, vagy az apámat ide-oda, és erre megkeresem az ő fiát, az nem. Őt személyesen megkeresni, az lehetséges, csak nem hiszem, hogy élnék. Szóval ezért itt. Kollektív bűnösség azt jelenti, most az összes ember, aki él az országban felelős valamiért, az nem. De az állam az ugyanaz az állam. Sőt, ugyanaz az állam, aki ezt a pénzt elvette, aki ezt a munkát előírta, aki végrehajtotta. Ez itt a... Az igazság az, a legboldogabb lennének a zsidók, ha nem lenne halakosz, és nem lenne kárpotlás. Azt lehet hinni, de zsidik azt mondja, de jó üzlet lett nekünk, összesen 6 milliót kellett fizetni, sokkal többet lehet kapni. Ugye természetesen nem erről van szó, de valamikor olvas ilyen írásokat, úgy tűnik, mintha mi kértünk volna, hogy legyen egy halakosz, örülünk neki, mert közben lehet keresni rajta. Sajnos erre senki nem akart volna keresni, De ha megjött és jár, ha jár, akkor senki nem mondja nekem szép szavakat, miért mondjak le róla, ami jár. Van egy jobb cél, az én pénzemmel én fogok dönteni, mi a jobb cél. Miért kell az én pénzemet hagyni nála, és ő döntsen, mi a jobb cél. Hogy most tisztázunk ezt a fogalmat. Ugye erre előjöttek, hogy ha a zsidók kérnek kárpotlás emiatt, akkor miért nem kérhet az kárpotlás amiatt. Most ez egy olyan, mintha ez egy meggyőző érv lenne. És mivel az nem kér, ezért nekünk sincs jogunk kérni. Jó, én is nem szeretnék azzal kezdeni érvelni, hogy itt a bűnnek a nagyságát kell nézni, mert ez a fajta bűn, ami történik a zsidókkal szemben, én nem vagyok biztos benne, hogy van ennek hasonló, hogy azért töltek meg, csak azért, mert léteztek, de nem ez a lényeg. A törvénykönyv azt mondja, hogy háborús bűnök nem évülnek el. De ha ez így van, akkor miért nem tudok én követni? Ki mondta, nem tudsz követni? Csak a mindenki fog pereskedni. Van valami törvény, ami azt mondja, hogy évente csak 5 per lehet. Én menj be a bíróság, azt fog látni, hogy tele van pereket. Azt van, bármelyik ügyvédhez bemész, látod, hogy tele van aktákkal. Valaki azt mondja, elnézős, ez már 4 centi akta, akkor itt már 5 éves moratórium, hogy nem lehetnek új perek, mert ez már 4. Olyan nincs. Ha jogos a követelmény, lehet követelni, ha nem jogos, akkor nem lehet követelni. De azzal, hogy és akkor nekem is jogom lenne követelni, csak emiatt neked sincs jogod, mert én nem követeltem. Ha figyelj, egy dolog higgyel. Ha lehet követelni, amit lehet követelni, azt már követeltek. Én nem ismerem azt az embert, aki tud követelni, és nem követel. Ha nem követel, valószínűleg azért meg azt gondolja valamit, hogy nem tud követelni. De mindenképpen ez nem ez ér. Ez nem ez ér. A törvénykönyv nem írja elő, se a nemzetközi jog, se ez az ország, vagy más országnak, nem írja el a hány per lehet az évben. De azt írja elő, hogy bizonyos dolgok nem évülnek el, bizonyos dolgokat jár kárpotlás, bizonyos dolgok után jár kártérítés. Ha az ember tud mondani egy jogi érvet ellene, semmi probléma. Mondja ezt el a bíróságon, és a bíróság elfogadja, akkor rendben van. Ez érdekes dolog egyébként. A német kárpotlásban, Izraelben bizonyos dolgok kimaradtak ebből. Például az európai zsidók kaptak kárpotlást, de a afrikai zsidóknak egy nagy része nem kapott kárpotlást, mert azok nem voltak koncentrációs táborok, azok csak munkatáborok volt, és tényleg sokkal ilyen enyhebb volt. De azt hiszem a görög zsidók mégis kaptak kárpotlást, mert ott sokkal hosszabb idő és sokkal súlyosabb. Azt mondja, ott is voltak egy ilyen, vagy azok, akik valahogy a német megszállás után menekültek, vagy átkerültek a szovjet oldalhoz, és annak Szibériában, és minden más, azoknak nem jár kárpotlás. Mindenképpen, ami történt az, és ez egy ilyen közismert tény állítólag, én nem tudok most ezt cáfolni, sokan ilyen hamisan visszaállítottak magukat a német oldalhoz, és nem a szovjet oldalhoz tudjanak kapni kárpotlást. És a német állam ezt tudta, azt mondta, most én nem fogok most kezdeni pereskedni mindenkivel külön-külön, hogy elég jól bizonyította, hogy nem elég jól. Elég valószínű, hogy szenvedett, és ezt elfogadtak. Elfogadtak alig volt olyan, hogy azt mondta, hogy nincs elég bebizonyítva. Ez egy érdekes hazaállás, és igaz is. Azt mondtuk, hogy most ha kárpotolni akarunk, azt jönni, hogy akarunk valamit jóvá tenni. Úgy jóvá tenni, hogy 10 éves pereskedés után. Ez logikus, annak ellenére, hogy ők tudtak volna szigorítani a feltételeket, és állandóan visszautasítani. De ezt nem tették. Szóval mindenképpen ez egy pár gondolat a témában. Én mindig azt szoktam mondani, hogy sajnos mi az árt megfizettünk, és ez nekünk nincs. Nekünk nem kell bocsánatot kérni. Ha valakinek nem tetszik, joga van nem tetszeni, de nekünk nem kell szégyelni magunkat. Azért, mert mi voltunk az áldozatok ennek. Én hát halakoszt túlélőnek a gyereke vagyok. Mind a két szülőm halakoszt túlélő. Én úgy nőttem fel, hogy nem volt, majdnem azt tudok mondani, nem volt egy nap, ami a holokoszt valamilyen összefüggésben nem merült fel. Nem úgy, mert állandóan a szülőm szerettek ilyen panaszkodni, nem, hanem emiatt, amiért mindenféle dolgok állandóan, ez egy olyan életre szóló dolog, amit nem az ember nem szabad elfelejteni, nem lehet elfelejteni. Sajnos ez több életre, igen. Mondom, ami valamikor nagyon zavart is, hogy a legnagyobb ünnepség kelles közepén, mondjuk például a Peszachi céden az egész család is. Gyönyörű, szép. Az apám képes hirtelen elgondolkodni, hogy a 34 éve, hogy most, mikor 9:30, most mentünk le a bunkerben, mert bombák jöttek. És kezdett ilyen, és hirtelen egy másik világban van, kezdett csak ilyen fellébred, széder van, folytassuk a hihetetlen dolgot, én nem direkt csináltam egy ilyen színész, hanem nem tudta elkerülni, ha 9:30 volt, akkor úpa, 9:30 széder este, akkor menekültünk, bunkerbe mentünk. Annyira, de amikor visszajöttek, nem tudtak, hogy hol tartottak a szédernet. Emlékszem, hogy tanultam az apámmal a Sukhanárokat. Sukhanárok azt mondja, mi van, akkor valaki nem tudja, hogy hol tart. Hogy lehet valaki nem tudja, hogy hol tart? Ott ül, azt mondja apám, mi nem tudtuk, hogy hol tartottunk. Olyan élmény volt nekünk, hogy nem tudja, hol tartunk, itt vagy ott? És meg kellett itt beszélni, hogy mindenki mondhat körülbelül, hol tartunk, és annan folytattuk. No. Agyan Isten, tudjunk mindig öröm dolgokról beszélni. Egy külön téma, és azt majd egy pár hét múlva szeretnék erről beszélni, hogy az uratlan vagyon kié a zsidó jog szerint. Kié? Ha uratlan, azt jelenti, hogy uratlan, akkor kié? Kié lesz? Ez egy külön kérdés, ez nem a kárpotlás kérdése. Köszönöm.